A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Szentlélek Isten, nem csak az énekben mondott imádságban, hanem most így is megszólítunk téged. Te, aki árváknak vigasztalója vagy, aki a pártfogunk vagy, aki bennünk munkálkodsz és igédet megérteted velünk, aki által, a munkája által gyümölcsöt teremhet az életünk, kérünk, hogy légy most is közöttünk, add, hogy megérthessük üzeneted, hogy annak következménye lehessen az életünkre nézve. A bűneinkkel jövünk eléd, hiszen mi mást hozhatnánk, bűnöket, amelyekről tudunk, és amelyeket meg tudunk vallani, és bűnök, amelyeket nem ismerünk, nem ismertünk fel, amelyekről nem tudunk, eléd hozzuk mindezt, a bűnösségünket, és ezt tesszük eléd. Könyörgünk a bocsánatért és a kegyelemért. Kérünk, hogy ígéddel világíts meg bennünket, hadd értessük meg a mi életünk megváltozására a te szavadat, üzenetedet. Így köszönjük, hogy eléd léphetünk most is, ezen az ünnepen különösen arra irányult a figyelmünk, hogy a te munkád hogyan történik az életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézusért. Amen. Testvéreim, Isten szavát az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a második részből, a második rész első 4 verséből. Amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így szólt tehát hozzánk Isten szava az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész első 4 verséből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Hogyha rendszeres Biblia olvasók vagyunk, akkor talán felfedeztük már azt, mi magunk is, hogy a Biblia gyakran nem olyan tapintatosan fogalmaz, mint ahogyan mi, és gyakran nagyon egyértelműen szegezi az olvasónak a kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyekkel nem szívesen szembesül az ember, és amelyeket talán a hétköznapi kapcsolatainkban igyekszünk kerülni. A Biblia egyértelműen fogalmaz. Egy ilyen kérdés az, amit szeretnék most az igehirdetés kezdetén felemlíteni a Bibliából. Egy helyen ezt olvassuk, hogy aki nem szereti a fele barátját, a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Egy olyan kemény logika ez, amely rávilágít arra, hogy a mi életgyakorlatunk mennyire visszás, és hogy milyen könnyen ringatjuk bele magunkat abba az illúzióba, hogy valójában Isten gyermekei vagyunk, és Isten szeretjük. Ha szeretjük a testvérünket, a fele barátunkat, abban nyilvánul meg, hogy szeretjük Istent, ezt mondja a Biblia. Hogyan szeretheti a fele barátját, hogyha nem szeretem a fele barátomat, hogyan szeretem Istent, akit nem látok? Nincs ennél egyszerűbb dolog, hogyha ennek a kérdésnek a mélyére nézünk, hogy mégis hogyan lehet ez, hiszen rendre megtörténik az életünkben, rájövünk arra, hogy nagyon egyszerűen, ugyanúgy, ahogyan a távoli országokban élő, éhező gyerekeket szeretjük, miközben a saját családunkban lévő gyermeket, a családtagunkat, a szomszédunkat, a munkatársunkat nem tudjuk szeretni. Egy olyan szeretetről beszélünk, amely a távol lévőnek a szeretete, valaki, aki nincsen közel hozzám. A Biblia viszont azt mondja, hogy a felebaráti szeretet az nem más, mint azok szeretete, akik a közelemben vannak, és őket a legnehezebb szeretni. Ha a puding próbája az evés, ahogyan ezt mondani szoktuk, akkor az Isten iránti szeretetünknek a próbája a felebaráti szeretet. Ez a kettő egyébként a Bibliában mindig összetartozik, együtt említi Jézus a Szentírás több helyen szeretni Istent és a felebarátunkat. Ha a puding próbája az evés, akkor az Isten iránti szeretetünk próbája a felebarátunk iránti szeretet. Próbáljuk meg magunk elé képzelni azt a felebarátunkat, akiket a legnehezebb szeretnünk, és akkor megértjük, hogy mennyire nehéz ez az elvárás, amit itt a Bibliában olvashatunk. De ez az Isten iránti szeretetünk próbája. Egy kicsit távolról indulunk el, hogyan kapcsolódik ez a pünkösthöz és a felolvasott bibliai részhez. A szeretetnek az analógiájára felépíthetjük azt is, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek bennünk munkálkodik, a gyülekezetben munkálkodik. Ugyanez van a Szentlélek munkájával is. Nem tudom, hogy ismerős a számunkra, van egy szerző, aki eléggé humoros módon fogalmazza meg a keresztény hitnek a kérdéseit, a kegyes kétbalkezes történetek, hogyha ismerős valakinek, Adrian Plass írta ezt a sorozatot, főleg fiataloknak, gyerekeknek szól. És ebben a sorozatban egyik helyen nagyon elkeseredve az embereknek a furcsasága, vagy az emberek közötti élet nehézségei miatt, ezt mondja ez a főhős, a kegyes kétbalkezes, hogy nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem lennének a többiek. Nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem lennének a többiek. És talán mondhatjuk azt is, hogy én nagyon jó egyháztag lennék, hogyha nem lennének sokan mások is ebben a gyülekezetben és az egyházban, és hogyha nem gondolkodnának egészen másként, mint hogyan én gondolkodom a hitről. A Szentlélek bennem végzett munkájának a következménye a közösségvállalás a gyülekezettel. Ez egy olyan tanítása a Bibliának, ami talán a korábbi korokban is nehézséget okozott, de ma, amikor nehezünkre esik a közösségben gondolkodni, a közösségi felelősségvállalásban, abban, hogy mi közösségként állunk Isten előtt, ez egy nagyon nehéz üzenet. Hogy Isten az ajándékát a gyülekezetnek adja, egy közösségnek adja, és a Szentlélek bennem végzett munkájának a következménye a közösségvállalás a gyülekezettel. A részvétel az Isten emberekhez fűződő viszonyában. Nemrég volt a konfirmáció, és a konfirmáció alkalmával a vizsgán van egy ilyen kérdés, hogy foglald össze a Biblia üzenetét röviden. És ebben az összefoglalásban a János 3.16-ot mondták el a diákok általában. Gyorsan magunkban felidézzük, ez egy ismerős igevers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy szót szeretnék kiemelni ebből, Isten úgy szerette a világot. Nem bizonyos embereket, nem azokat, akik neki szimpatikusak voltak, Isten a világot szerette, és a világért adta a fiát, hogy a világnak, hogyha hisz benne, élete lehessen. Jézus úgy fogalmazza meg ezt az ellenség szereteténél, hogy azok szereteténél, akik üldöznek bennünket, hogy imádkozzunk értük és szeressük őket, mert így vagyunk tökéletesek, mert a mennyei atyánk így tökéletes, hogy felhoz a napját jókra és rosszakra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Szentlélek bennünk végzett munkájának a első következménye a közösségvállalás elsőként a gyülekezettel, majd a gyülekezeten kívül élő emberekkel. Leginkább magunkban gondolkodunk, a saját összefüggésünkben, a saját elvárásainkban, és hogyha a közösségre gondolunk, akkor talán leginkább arra gondolunk, hogy azok, akik egyetértenek velem, ők alkotják az én közösségemet. De mit tesz Isten a világgal? Jókra és rosszakra felhozza napját, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ez az Isten közösségvállalása az emberrel, Jézus Krisztusban. A világért adta a fiát. Hogyha a puding próbálja az evés, akkor az Istenhez fűződő viszonyunk próbája, a szeretetünk próbája a felebaráti szeretet, és ugyanígy a gyülekezetben történő közösségvállalás a próbája annak, hogy a Szentlélek munkálkodik-e bennünk, hogy mennyire vállalunk közösséget a gyülekezettel. Ebben az igeversben, a közvetlenül a Szentlélek kitöltetése előtt, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy együtt voltak, egy azon helyen együtt voltak. A Biblia arról beszél, hogy a Szentlélek ajándéka a gyülekezetnek adatik, a gyülekezet épülésére adatik. Talán arra gondolunk magunkban, hogy a Szentlélek munkája nagyon jól jön ebben a nehéz világban, amikor annyira nehéz az élet és el vagyunk keseredve, de vajon gondolunk-e arra, hogy a Szentlélek a gyülekezetet építi az ajándékaival? Milyen ajándékom van nekem a Szentlélek munkája által, milyen lelki ajándék, és építem-e a gyülekezetet a Szentlélek ajándéka által? Pál apostol azt mondja, hogy olyan ez, és a lelki ajándékok kapcsán beszél erről, olyan ez, mint az egy test, amelynek tagjai vannak, minden tag ennek a testnek a része, testrészek, együtt alkotják ezt a testet, amelynek a feje a Krisztus. A Szentlélek ajándékairól van szó. Milyen ajándékom van nekem, amit a Szentlélek ad azért, hogy a gyülekezetben betöltsem a küldetésem, a feladatom, betöltsem azt a szerepet, amit Isten rám bízott, ami az én küldetésem. Mert a küldetésem, amit Istentől kaptam, a gyülekezethez kapcsolódik elsőként, és a gyülekezetnek van küldetése a világ felé. Ilyet is olvasunk, hogy egy lélekkel itattattunk meg. Nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy emberileg nézve ez az egész, ami az egyház 2000 éves története, emberileg nézve ez a történet egy reménytelen történet. Önmagában az egyház léte egy Isten bizonyíték. Hogy emberek, akik teljesen különbözőek, különböző érdekekkel, különböző történettel, elképzelésekkel, meggyőződésekkel, mégis egy közösséget alkotnak. Együtt vannak, egy ügy érdekében, és azt mondja a Biblia, azért van ez így, mert egy lélekkel itattattunk meg. Hogy ugyanaz a lélek munkálkodik bennünk. Még akkor is, hogyha a hétköznapokban ez nem tűnik annyira reálisnak. Amikor egy konfliktusokkal teli helyzetben vagyunk a gyülekezeten belül is, talán nem ezt érezzük, de az, hogy a gyülekezet közösség tud lenni, közösségként létezik a világban, az annak a következménye, hogy egy lélekkel itattattunk meg. Hogy bennem is, benned is ugyanaz a lélek munkálkodik. Van egy kedvenc szerzőm, akit C.S. Lewisnak hívnak, nagyon sokszor szoktam idézni én is, mások is méltán. Ő írta a Narnia krónikái című gyerekkönyvet, ami csak látszólag gyerekkönyv, hogyha elolvassuk, rájövünk, hogy valójában felnőtteknek szól. Ahogyan gyakran a mesékkel ez lenni szokott. Ennek a szerzőnek, C.S. Lewisnak van egy könyve, amelynek az a címe, hogy Keresztjén vagyok. Ez a könyv egy előadás sorozatnak a könyvben megjelent formája, és ezt az előadás sorozatot Lewis a II. Világháború alatt Angliában egy rádió sorozatban mondta el, előadások, amelyek a kereszténységről szólnak. Valójában a szó szerint az angol címe az, hogy egyszerűen keresztjén, egyszerűen a kereszténységről. Ebben a könyvében, amikor a keresztjén élet gyakorlatról beszél, mert mindig ez a kérdés a gyülekezetnek, és nekünk mindig ez a kérdésünk, hogy de hogyan működik ez a gyakorlatban. Amikor az élet gyakorlatról beszél, akkor ad egy meglepő tanácsot. Ennek a fejezetnek ez a címe, színleljünk. Nekem nagyon fontos témám volt az életemnek az eddig életem legjelentősebb szakaszában a hitelesség, az, hogy ne legyünk képmutatók, hogy legyünk azok, amik vagyunk, tegyük azt, amit gondolunk, és így vagyunk hitelesek. És ehhez képest egy számomra, egy általam nagyra becsült szerző mégis azt tanácsolja, hogy színleljünk. Nem azt mondja, hogy képmutatók legyünk, színleljünk. És ez alatt kifejti, hogy mit jelent ez. Azt mondja, hogy tedd azt, amiről lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez nem működik, ennek semmi értelme nincsen. És ha végig gondoljuk ebből a szempontból azt, amiről a Biblia beszél, akkor lényegében pontosan erről van szó ez a hit. Tedd azt, ami emberileg nézve reménytelen, esélytelen, lehetetlen. Tedd azt lelkészként, hogy az igét hirdeted, tudva azt, ahogyan a Biblia mondja, hogy az ige hirdetés bolondság. Ezt a szót használja, talán még meg is botránkozunk rajta. Tedd ezt mégis. Szeresd mégis a felelbarátodat, tudva azt, hogy valószínűleg előbb-utóbb megtörténik veled, hogy áttaposnak rajtad, beléd fognak rúgni, megsértenek, megbántanak, megaláznak, mégis szeresd a felelbarátodat. Lehet, hogy nem jön belülről, főleg egy olyan emlék, vagy egy olyan történet után, amikor bántottak bennünket, de mégis ezt mondja ez a szerző, színleljünk. Mert azt mondja, hogy ha elkezdjük tenni azt, amit Isten parancsol nekünk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mit jelent az Isten útján járni. Ezt meg egy másik szerző fogalmazta meg számomra nagyon szépen, Dietrich Bonhoeffernek hívják, aki azt mondja, hogy a hit útja az engedelmesség útján kezdődik. Elkezdek engedelmeskedni annak, amit Isten nekem parancsol, és miközben engedelmeskedem, megértem azt, hogy mit jelent Istenben hinni, mit jelent hitben élni a világban, a gyülekezetben, mit jelent hitben lenni, Krisztusban lenni, engedelmeskedni. Gyakorlat nem egyszerű dolog, de mégis az engedelmesség útján vezet bennünket Isten arra, hogy mit jelent a közösség. Hogyha azt mondja, hogy szeressem a testvéremet, mert ezzel fejezem ki, hogy szeretem őt, akkor is tegyem ezt, hogyha számomra nem szeretetre méltó az a másik ember. Mert annyira más, mint én. És így jutunk el az ima közösségig. Az elmúlt egy évben, szeptember óta egy közösséggel minden szerda reggel 3:47-kor együtt imádkoztunk egy csapattal. Nem mondom azt, hogy sötét decemberi reggeleken nem volt rettentően nehéz 6-kor felkelni és sötétben kimenni és együtt imádkozni, de megerősített ez az egyéves ima közösség abban, hogy minden közösség az ima közösségből növekszik fel. Hogy együtt imádkozom olyan emberekkel, akikkel lehetséges, hogy számos kérdésben nem értek egyet. Együtt imádkozunk, és a Biblia azt is mondja, hogy valójában ilyenkor a lélek imádkozik általunk. A lélek könyörög bennünk Istenhez. Mert ugyanazzal a lélekkel itattattunk meg. És ilyenkor tapasztalja meg az ember, hogy mit jelent ez a közösség, amikor megállunk együtt az imádságban, hogy mi az a közösség, amely a lélek munkája által lesz a miénk. Tehát egy megelőlegezettségről van itt szó, hogy ott kezdődik furcsa módon, paradox módon a közösség, ahol az emberek összegyűlnek, hogy Istenhez imádkozzanak. Amikor mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Amikor mindannyian együtt vagyunk ugyanazon a helyen, és együtt szólítjuk meg Istent, oda érkezik az Isten áldása. És ez az engedelmesség útja. Ezen az úton vezet bennünket Isten a hit útjára, a győzelem útjára, ahol megértjük, hogy Isten hogyan tehet egy emberileg nézve vesztes ügy szempontjából is győztessé bennünket. Krisztus meghalt és feltámadt. Engedelmes volt a kereszt halálig. Nekünk, gyülekezetnek is az engedelmességünk ott kezdődik, amikor együtt imádkozunk azokkal, akikkel lehet, hogy több mindenben nem értünk egyet, és nem szívesen vagyunk közösségben azzal a másik emberrel. A különbözőségeink ellenére mégis együtt lenni egy helyen, mindnyájan ugyanazon a helyen. Mert így lesz több az, amit mi beleteszünk, mindaz, amit mi együtt beleteszünk a gyülekezetbe, több annál, mint amit beleteszünk. Mert Isten lelke az, aki értéket ad ennek, amit együtt teszünk. Az Isten tiszteletünknek, az imádságunknak, a szolgálatunknak, az ige hirdetésünknek, a szeretetünknek, amelyeket a felebarátaink iránt tanúsítunk. Az Isten lelke teszi ezt értékessé, amikor elkezdjük megtenni azt, amire ő indít bennünket, és amit az igéből megértettünk. Jöjjetek, most együtt imádkozzunk fennállva. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te sokkal egyenesebben fogalmazol, mint amennyire mi fogalmazunk egymással szemben. Kérünk is, hogy taníts bennünket arra a szeretet teljes egyenességre, amellyel te kommunikálsz velünk. Amikor nem sértesz meg, nem vádaskodsz, nem vágod a fejünk közül a bűneinket, amikor nem szégyenítesz meg bennünket, de mégis nagyon egyenesen beszélsz velünk. Ismered az életünket, hogy mennyire vágyunk mi is erre az egyenes beszédre, arra a beszédre, amelynek minden szavából a szeretet sugárzik, mégis minden benne van, amit tudni szeretnénk. Indíts bennünket a közösségeinkben, ebben a gyülekezetben, itt Kecskeméten, a különböző kisebb közösségekben, amelyek ebben a gyülekezetben vannak, arra az egyenességre, amelyre igédet tanítasz bennünket. Könyörgünk, Szentlélek, Isten, aki nem beszélsz mellé, aki az igazságot mondod, hogy ez az igazság lehessen a miénk is, magunkat is elsőként ennek az igazságnak a fényében lássuk. Így vagyunk hálásak neked azért, hogy most is egyenesen szóltál, hogy köszönjük most neked ezt is, hogy bennünket is mérlegre helyeztél, hogy mi magunkat is megvizsgálhatjuk mindannak a fényében, amit igédből hallhattunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a közösség, amelyről szó van, amely a te gyülekezeted általad valósul meg, taníts bennünket ebben a gyülekezetben, a közösségben élni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézusért. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennhangon az Úrtól tanult imádságot is, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és az úrvacsora vételére készülve énekeljük a megkezdett 372-es dicséret hátralévő verseit, 5-ös, 6-os és 7-es verset. A 372-es dicséret 5-ös verse így kezdődik: Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Háládással és örömmel vagyunk a te színed előtt, felséges Istenünk, hogy te pártfogót adtál nekünk, szent lelkedet, aki segítségével megérthetjük életünkben jelen valóságodat, megtapasztalhatjuk örömüzenetedet, felfoghatjuk mindazt, amivel bennünket az örökké valóságra megszólítasz, elhívsz, mindazt a bizonyosságot, amit adsz, így fogadhatjuk el. Addurunk, hogy a te szent lelked minden nap munkálkodjék a mi szívünkben, hogy legyen a teljes életünk Isten tiszteletté, hogy legyen annak minden időszaka a szeretetben teljes élet, benned való élet Krisztus által. Segíts bennünket, Urunk, áld meg otthonainkat, áld meg családjainkat, segíts bennünket, Urunk, hogy kegyelmedben megmaradva élhessük mindennapjainkat. Add, Urunk, hogy vigasztaló szent lelked legyen a gyászolókkal, bátorító szent lelked legyen a betegekkel, gyámolító és erősítő szent lelked legyen mindazokkal, akik próbákon mennek keresztül, és szent lelked legyen velünk, hogy hálával járuljunk eléd mindenkor, megköszönve neked életünket, annak minden ajándékát, minden percét és pillanatát. Add, Urunk, hogy gyermeki gőgicséléssel dicsérhessünk téged épp úgy, mint énekszóval. Segíts, Urunk, hogy hálát adjunk neked felnőttként épp úgy, mint gyermekként keressünk téged, gyermekeidként Krisztusban, hogy ígéreted szerint miénk lehessen a mennyek országa. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.